A Körös Ércentrum stúdiójában köszöntjük Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnökét. Kezdjük is talán rögtön az első kérdéssel. Ugye most több településen is lakossági fórumokat tartanak a Demokratikus Koalícióval. Mik lesznek ezeknek a lakossági fórumoknak a főbb elemei, esetleg programpontjai?
Hát valóban egy héten kétszer-háromszor vagyunk valahol vidéken. A Demokratikus Koalíció pár hónappal ezelőtt itt a ciklus közepén elfogadott, összeállított egy átfogó nagy programot. Mit kell csinálni? Nyugdíjügyben, oktatásban, egészségügyben. Ez a sokak Magyarországának a programja, hogy ne csak kevesek, hanem sokat érezzék jól magukat egy jobb világban. Na most nyilván ezekről beszélek, de ebben van 250 javaslat. Hát nyilván nem tudom elmondani. Kiválasztok belőle párat, ránézek a hallgatóságra, őket inkább a mezőgazdaság érdekli, őket inkább a nyugdíj érdekli, akkor inkább arról beszélek, és a végén hagyok nekik egy órát, hogy ők kérdezzenek.
Következő témánk. Egy múlt héten tartott sajtótájékoztatón jelentette be elnök úr, hogy az ön cége egy pert nyert első fokon Orbán Viktor miniszterelnök ellen, és ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy lehet arra számítani, hogy másodfokon esetleg más ítélet születik, esetleg valamilyen felmerülő új körülmény alapján?
Ennek csak a jó Isten a megmondhatója, bár még nem is fellebbeztek. Ugye, hogy azért a hallgatók tudják, hogy miről beszélgetünk, mi nagyon sikeresek vagyunk bizonyos ügyekben. Sok év óta építünk egy nemzetközi tanácsadó céget, amely Brüsszelben nyert nagyon szép megbízásokat. És hát ez fölháborította a kormányon a lévőket, és hát kigyott békát kiabáltak ránk, hogy én ebből a pártomat finanszírozom, meg nem is valóságos megbízás, csak álcázott dolog. Hát aztán egy idő után elegem volt ebből, is mondtam, hogy hát mondja ki a bíróst. Mi az igazság, az bíróság kimondta, hogy nem mondott igazat a miniszterelnök, mondom akkor szépen, és hát, hogy kérjen elnézést. Nem tudom, hogy fellebbeznek. Egy pokoli alapos ítélet született, 18 oldal. Én azt hiszem, látva az egész ügyet ismerve, meg látva az ítéletet, hogy annak van nagyobb valószínűsége, hogyha lesz is fellebbezés, akkor helyben hagyják az elsőfokú ítéletet.
Elég tételemnek esetleg ez az ítélet, és milyen morális tanúsága lehet az esetnek esetleg a választók szemében?
Ugyan kérem, dehogy. Hát, aki így akar elég tételt venni, az csalódni fog. Amikor engem emiatt bántottak, akkor hónapokon keresztül erről is szólt a magyar sajtó. Most itt a végén meg lesz egy mondat, hogy na, mégis a Gyurcsánynak volt igaza. Ettől még, akinek belerakták a fejébe, hogy valami nem stimmel ezzel a fickóval, az ott fog maradni. Inkább csak azt akartam megmutatni, hogy érdemes küzdened az igazadért. Nézd, Orbán Viktor az első és egyetlen miniszterelnök, akiről kimondta eddig magyar bíróság, hogy hazudott. Tehát mégiscsak valami mondom én, de ettől, hogy mondjam, nekünk nem lesz több támogatónk, én egyébként nem voltam megsértődve, én már annyi mindent láttam a politikában. A tanulság meg az, hogy nézd, nem kell hazudni. Én most tényleg nem tudok mást mondani. Hát örülni kell minden magyar ember sikerére. Szerintem a miniszterelnök nyugodtan örüljön az én sikeremnek is. Ha jobb oldali lennék, nem bal oldali, akkor engem mutogatna az országban, hogy ez egy milyen sikeres csávó. Így meg hát, ahol tud, ott belénk rúg.
Most egy picit arról kérdezném, hogy 2016. április 25-én, amikor a parlamentben a kormánypárt ünnepelte a Magyar Alkotmány 5. évfordulóját, a Demokratikus Koalíció tüntetésén ön is beszédet tartott, és a résztvevők ezen a tüntetésen nem ünnepeltek, hanem gyászoltak. Mert gyászolták a köztársaságot, amely 22 évet élt. Miért látja úgy, hogy a magyar köztársaság halott, hiszen az alkotmány B cikkének második pontja szerint Magyarország államformája továbbra is köztársaság? Esetleg miért gondolja, hogy miért nem valósulhattak meg Magyarországon a köztársaság, mint államforma különböző alapeszméi?
Nézze, én kinézek itt az ablakon, ahogy csináljuk ezt az interjút, ott látok egy fát. Attól, hogy azt mondom önnek, hogy az nem fa, hanem világító torony, attól az még fa marad. A köztársaságnak van egy nagyon fontos ismérve tulajdonság. Az, hogy örülünk annak, hogy ilyen sokfajták vagyunk. És nem akar az állam bennünket megváltoztatni. És nagyon jó, hogy valaki a Quimbit szereti, valaki pedig Korda Gyurit hallgat. Mindegyik belefér. Ennek az alkotmánynak, vagy alaptörvénynek, hogy ők hívják, a legnagyobb problémája az, hogy a Fidesz a saját képére akar bennünket formálni. Én nem állítom, hogy az én ízlésem, politikai, kulturális egyéb ízlésem jobb, mint az övék, de nem is kérem, hogy változzanak meg. A köztársaság az megbecsüli ezt a fajta sokszínűséget, és a köztársaságban mi vagyunk a főnökök, maga meg én állampolgárok, a miniszterelnököt meg ellenőrizzük állandóan. Ő ezt fordítva gondolja. azt gondolja, hogy nem kell őt ellenőrizni, jelentősen csökkentette azon intézmények hatáskörét, amelyek épp arra valók, hogy a miniszterelnököt és a kormányt ellenőrizzék, viszont nekünk előírja, hogy mikor vagyunk jó gyerekek. Most azt mondta napokban, hogy csak az a család, ahol egy férfi és egy nő él együtt és összeházasodtak. Hát minden második fiatal házasságkötés nélkül él egyedül, él együtt. Majdnem minden második gyerek ilyen kapcsolatból születik. Ők nem családok. Szerintem ők is családok, és ez nem csak elvi kérdés, nem kaphatnak meg egy sor olyan támogatást ezek az együttélő párok, amelyek azoknak jár, akik elmennek az anyakönyvvezető elé, és ott tesznek egy esküt, miközben ezeknek az eskütételeknek több mint 30%-a 7 éven belül válással fog végződni. Szóval én nem szeretem, hogyha így akarják az országot kormányozni, és azt gondolom, hogy Magyarország ezt a fajta köztársaságpárti szellemiségét folytotta meg ez az alaptörvény.
Ugyanebben a beszédben hangzott el az a kijelentés is, hogy a jegybank elnöke bűnös. Itt arra lennék kíváncsi, hogy mire alapozza, hogy dr. Matolcsy György, az MNB elnöke valóban bűnös?
Hát arra, hogy megszegve a jegybank törvényt, és szerintem súlyosan sértve a büntető törvénykönyvet, a közpénzekkel családmódon, helyenként saját közéleti családi hasznára átláthatatlanul és ellenőrizetlenül bánt sok 100 milliárd forint fölött döntve, aki pontosan tudta, hogy mit csinál, nem véletlenül akarta titokban tartani. És megtettek mindent ennek érdekében. Van egy nagy probléma, hogy a legfőbb ügyész felesége érintett ebben az ügyben kétszeresen, részint ott dolgozik a bankban, részint ott van az inkriminált alapítványok felügyelőbizottságában. Vajon elvárható-e, hogy a legfőbb ügyész egy ilyen helyzetben tisztán lásson és tisztességesen cselekedjen? Erre elvárható, de attól tartok, hogy ennek az elvárásnak Polt Péter el fog megfelelni.
Tud esetleg konkrét példát mondani ezekre a büntetekre, ha már így fogalmaztunk?
Ó, hát abszolút. A hűtlen kezelés bűncselekményét kimeríti, hogyha valaki nem a tőle elvárható gondossággal bánik a közpénzekkel. Ilyen perek tucatjával kezdődtek 2010 után. Ön szerint a békéscsabai polgároknak tetszik, hogy olyan szőnyeg padlót vettek, amelynek négyzetmétere 270 ezer forint? Ezért kevesebbért csuktak börtönbe embereket, csak hogy ilyen nagyon szimpla példát mondjak önnek. Igen, ez kérem szépen abszolút hűtlen kezelés kategória.
2016. április 25-én az egészségügyel kapcsolatban tartott parlamenti vitanapon például kifejtette, hogy ki milyen ellátást kaphat ma Magyarországon. Mert ez attól függ, hogy fel tud-e hívni valakit, mondjuk egy jó nevű orvost, vagy hogy van annyi pénze, hogy legálisan megfizesse, akár a most legálissá tett hálapénzzel. Ön szerint milyen intézkedések, törvények tették legálissá ezt a hálapénzt?
Ó, ennek régi kultúrája van. Leginkább második világháború után rapozott ez el, amikor két dolog találkozott egymással, nem volt még elegendő orvosunk, és az emberek mégiscsak tele voltak gonddal, baja, szegények voltak, azt hittek a háború, gyógyulni akartak, ezért megpróbáltak az orvosok kedvébe járni. Aztán meg az történt, hogy a korábban a két világháború között jól megfizetett orvosokból, hát nagyon alulfizetett orvosok lettek, és tele voltunk lelkiismeret furdalással is, mi mint paciensek. Már a tömegessé vált a hálapénz jelensége. Ugyanakkor vannak nővérek és orvosok, akik büszkén utasítják, hogy ők ezt nem fogadják el. Mások meg, olvasom, havi 8-10 millió forintot visznek haza. Havi 8-10 millió forintot. De azért az elég világos. A Csorváson egy idős asszony beteg, ő egészen biztosan nehezebben fog tudni jó orvosi ellátásokat jutni, mint mondjuk a nyomdának a vezérigazgatója, csak hogy egy példát mondjak, vagy egy budapesti egyetemnek a rektora. Mert szívességeket teszünk sokszor egymásnak, csak a szívességet itt a közösből adják nekünk oda. Mert a saját kontomra annak adok szívességet, akinek akarok. Közösből kivenni, csak azért, mert ő barát, meg ismerős, meg nagy kutya, azt szerintem nincsen rendben, mert akkor elvettük a csorvási nyugdíjas asszonyra a lehetőséget.
A Sonline-nak adott interjúban már a közelgő 2018-as választásokkal kapcsolatban stratégiai gondolatként fogalmazódott meg egy esetleges összefogás, amelyel kapcsolatban úgy fogalmazott elnök úr, hogy egyáltalán nem lelkesedne érte, de már nem tudja kizárni, hogy lesz majd olyan jelentős nyomás a szavazópolgárok részéről, hogy összefogjanak a mostani kormányzaton kívüli erők. Itt arra lennék kíváncsi, hogy a pártok palettájáról melyik szervezet lenne az, amelyel esetleg kevésbé lenne kényelmetlen ez az összefogás, és esetleg hajlandó lenne az együttműködésre, a célnak megvalósítására.
Szóval, hogy tisztázzam ezt a dolgot, mert az elmúlt napokban sokakat érdekelt. Arról a jelenségről beszélek, hogy időnként különböző ellenzéki szavazók annyira le akarják váltani a Fideszt, hogy inkább szavaznak másik pártra, mint a saját kedvenc pártjuk, mert úgy látják, oda szavaznak, akkor az nagyobb eséllyel fog győzni. Ezért tudott nagyon győzni a Jobbik Tapolcán, mert egy csomó baloldali jelölt is a Jobbikos támogatta. Ezért tudtunk mi nagyon győzni Salgótarjánban a DK meg az MSZP, mert egy csomó Jobbikos. Mi ezt nem kértük a választóktól. A választó körülnézett, azt mondta, hogy nekem fontosabb, hogy ne a Fidesz győzzön, mint hogy az én pártom. Ez egy teljesen új jelenség, de hogy legyen világos, ezt nem mi csináljuk, ezt a választók csinálják. És nem lehet úgy értelmezni az én szövegemet, hogy a Jobbikkal össze akarok fogni. Isten ments! Ha van párt Magyarországon, amely erősen elutasítja a Jobbikot, az a demokratikus koalíció. Semmilyen együttműködésben nem veszünk részt, sem a parlamenten, sem a parlamenten kívül. Ezer oknál fogva. Az az európai mentalitás, amit mi képviselünk, nem egyeztethető, szerint a Jobbik csinál. Hogy a választók egy résznek lesz ilyen elvárása felénk? Lesz. Persze. Mi meg vissza fogjuk utasítani természetesen a Jobbikkal bármilyen fett együttműködésre lépjünk. Akik a mi fertájunkon vannak, szabadelvű, ilyen-olyan baloldaliak, mérsékelt, jobb-közép politikusok, a DK-ban is vannak konzervatív politikusok, civilek, ilyen-olyanok, azokkal kell együttműködni, de nem adhatja fel az ember az elveit egy tál lencséért vagy a hatalomért.
Ugyanebben az interjúban vetette fel azt is, hogy a jelenlegi kormányzással kapcsolatban nem világos, hogy mi a kormány programja, mert a mostani 4 éves ciklusnak, és ez okozza a legtöbb gondot, ezért van ez a pangás. Arra lennék kíváncsi, hogy tényleg úgy látja elnök úr, hogy pangás van ma Magyarországon, hogy nincsenek előrelépések?
Hát nagyon úgy látom. Ha nem lenne annyi Európai Uniós támogatás, amiből egy sor dolgot, utat, iskolát, főteret meg tudunk építeni, akkor még gyászosabb lenne ez a kép. Nézzen körül. Békés Csabán nagyon-nagyon sokak élnek 80-90 forint. Kevesebb van már itthon a Pébin Szlovákiában. Ez elképesztő, kérem szépen. Nézze meg, előbb beszéltünk az egészségekről. Érintettük az oktatásnak az ügyét, ahol már háborognak a tanárok. Jövő évre, miközben 2,5%-os inflációt mond a Magyar Nemzeti Bank, a kormány 0,9%-kal akarja emelni a nyugdíjakat. Nyugdíjasok háborognak. Minden nap átlagosan 3 orvos és 2 nővér hagyja el az országot. Összességében 500 000 fiatal ment el. Hát mi a csodámtól gondolnám azt, hogy az ország ez gyarapodik? Kevesek gyarapodnak. Sokak pedig szegényednek, vagy egy helyben toprognak, ahogyan látom. Ezért mondom én azt, hogy olyan világot kell teremteni, ami a sokak érdekét szolgálja, de a sokak Magyarországának érdekét.
Szintén a közelmúlt eseményeihez tartozik, hogy Kövér László házelnök több esetben is ingerült, tenintette rendre az ellenzék és a sajtó képviselőit. Többek közt Gréci Zsoltot is, a Demokratikus Koalíció szóvivőjét is ideiglenesen kitiltották a parlamentből. Mi volt az a rendbontás, elnök úr, vagy szabásértés, amelynek ez lett a következménye?
Ó, hát egy végtelen ártatlan dolog. Egyik képviselő sajtótájékoztatót tartott benne a parlament sajtószobájában, és akkor kijött valami váratlan hír. Már nem is tudom, hogy micsoda. A képviselőnk nyilván nem tudtam, éppen tartotta a sajtótájékoztatót. A szóvivőnk, aki őt kísérte, ő látta, küldték neki az üzenetet, hogy ez még itt van. Fogta magát, gyorsan oda ment a mikrofonhoz, és elmondta, hogy ja, itt az új hír, erről ez a DK állás, mondja, hölgyeim és uraim. És ez már annyira fölháborította a Kövér László házelnököt, hogy kitiltásra reagált. Egy nyers, modorú, erőszakos embert ismerünk meg egyre inkább Kövér Lászlóban. Én nem szeretem ezt a stílus, be kell valljam, nem kell basáskodni. Lehet ilyenkor szólni, hogy ne haragudjon, szóvivő úr, ismeri a szabályokat. Kérem, legközelebb ezt ne csinálja. Azért van, akkor szabad tartsuk be. Felnőttek vagyunk, ennyi elegendő. Hát mit kell kitiltani? Holnap elvisz az állampolgárságunkat is. Ha tehetné, azt még nem teheti.
Köszönöm szépen, elnök úr.